szép álmokat. Esti mese a Halas Rádióban.
Boros Csilla Andrea, angyalom. Első rész. Boszorkányok pedig most is vannak, csattant Ferike hangja a sarokból. Alig, hogy a tanítónéni a történelemkönyvvel a hóna alatt behúzta maga mögött az ajtót. És akármikor meglátogathatnak. Mi van? Robbant ki Júlcsából a nevetés. Lacika pedig homlokát ütögetve fordult hátra. Igenis vannak, kelt ki magából Ferike. Próbáld ki! Az unokatestvére megcsinálta, és azt mondta, 88 évesen fog meghalni, és tudja a jövendőbeli feleségének a nevét. Az egész életedet elmeséli. A boszorkány? Az. Csak hogy meg kell idézni. Csak úgy nem megy oda senkihez. Fent kell maradni éjfélig, akkor 13 csillagot össze kell számolni, majd lefeküdni. Éjjel arra fogsz ébredni, hogy melletted ül egy öregasszony, aki elmeséli az életedet. Ennyi az egész? És az unokatestvéred az megcsinálta? Az osztálymékasként bojdul. Igen, és azt mondta neki, hogy gazdag lesz, és nagy piros autót fog vezetni. Telehold van. A redő nyílásai közül a holdsugarak fénycsíkokat húznak a szőnyegre. Késő van, de Anna még nem alszik. Ma este sehogy sem akar Ulcot neki lefeküdni menni. Először különböző ürügyekkel a lefekvési időpontot próbálta kitolni, majd mikor látta, hogy eredménytelenül, szülei ágyába próbált bekérezkedni. De ott sem járt sikerrel. Saját szobát hosszas könyörgés és munka után alig néhány hete kapott, a konyha melletti kamrát választották le téglafallal. Ütöttek rajta ablakot, vakolták, festették rózsaszínűre, Anna kedvenc színére, és végül ruhásszekrény, íróasztal és ágy került bele. Saját bútorok, amelyekre akár még matricát is ragaszthatott. Márpedig akinek saját szobája van, az aludjon is abban. A szülei ezt vallották, és Anna is egyetértett volna velük, ha egyedül a szobájában nem társult volna hozzá egy fura érzés. Egy érzés, mely bár Anna egyedül volt, azt sugallta, hogy van még valaki ott. Látni nem látott ugyan senkit, de érzett egy jelenlétet. Az érzés bizonytalanná tette Annát, félni kezdett. Nem volt hajlandó a szobájában aludni, csak édesapja szigora tudta visszaparancsolni, de akkor is a takarója és a párnája alá vackolta magát, és összegömbölyödve próbált minél kisebb támadási felületet nyújtani. Teltek az éjszakák, és nem történt semmi. Anna ugyan szórópróbaszerűen éjjelenként többször felkattintotta a lámpát, de nem észlelt semmi szokatlant. És végül, belefáradva az állandó készenlétbe, elaludt. Kezdett hozzászokni az érzéshez, és a láthatatlan szobalakó alakot, majd nevet kapott. Egy fekete-fehér círmos kis cicának képzelte el, és Cilinek nevezte el. Szia, Cili! Köszönt be a szobájába iskolából hazaérve. Kinek köszönsz? Kérdezte csodálkozva anyukája. Hát, Cilinek. Aha. Szülei jelentőség teljesen néztek össze, a gyereküknek egy kis élénk a fantáziája. Cilire nagyon kellett vigyázni. A szobából ugyan nem kodorgott el, de azon belül szelebordi módon össze-vissza ugrált és mászott. Egyszer a ruhásszekrény tetejéről kellett levenni, máskor az íróasztal fiókjából hallatszott ki panyasszos návogása. Hogy hogyan került oda, Anna máig sem érti. Valamint fokozottan kellett ügyelni akkor, amikor a szülei is a szobájában tartózkodtak, ők ugyanis nem látták Cilit. És bizony többször előfordult, hogy a farkára léptek, sőt, anyukája egyszer rá is ült. Anna boldogan el volt Cilivel, egészen a mai napig, amikor is Ferike története újraélesztette a félelmét. Lesütött szemmel engedte le a redőnyt. Még véletlenül sem akart az égre nézni, nehogy akaratlanul is elkezdjen csillagokat számolni. Nem tud aludni. Az öregasszonyra gondol meg a csillagokra, s szaporában kezd verni a szíve. Az öregasszony, aki csak úgy megjelenik a sötétben, az ágya mellett. Az, hogy mit mondana, nem igazán érdekli Annát, de a semmiből való felbukkanás lehetősége viszont megrémíti. Bár ezeket idézni kell, és ő egyetlen csillagot sem számolt meg. Idézés nélkül meg nem jönnek, nem is kell, hozzá egy se jöjjön. A feszültség enged, álom azonban továbbra sem jön a szemére. Bárányszámlálás. Az egyik mesében látta, ott működött. Az akul elé áll, s talogatná befelé a tudyapjas jószágokat. Egy bárány, két bárány, három báránynál a mesebeli egérke már aludt is. Anna bárányainak azonban úgy tűnik, nincs kedvük közreműködni. Kisebb csoportokba verődnek, s eszük ágában sincs jámborul az akolba ugrálni. Jobbra ketten egymással szembe ülnek, és piros pecsenyét kezdenek játszani. Balra néhányan két lábra állnak, mellső lábukkal egymásba kapaszkodnak, és jobbra-balra ringatózva gajdolni kezdenek. Édes anyám, bogáncs, akadt a bundámba! Anna kuncogni kezd. De bolondos kis jószágok, ahelyett, hogy aludnának. Ssss, valami történt. Egy furcsa érzés lopakodott Anna szívében. Nincs egyedül. A megszokott érzés az, de most sokkal erősebb. Anna takarója alá dermed, majd néhány mélyebb lélegzetvétel után óvatosan, apránként arra szólva lábait maga alá húzza, karjait pedig mellkasa előtt keresztbe fonja. Csönd van. Minden mozdulatlan. Anna feje lassan oldalra gördül, és a vársáncként feltüremkedett takaró fölött kikémlel. Egy-két tárgy a holtvincsikok közelében homályosan körvonalazódik, a többinek csak sejti a helyét. Szeme a sötétbe fúródik, s aprólékosan letapogatja az útjába kerülő tárgyakat. Íróasztal, rajta kitámasztott álló órarend, néhány füzet, egy ceruza. Nem ceruza, az olvasólámpa zsinórja. Az asztal mellett az iskolatáska, félig bepakolva, a földön mellette a műanyag szendvics tartó, benne a gyűrött vajfoltos szalvéta. Ezt nem látja, ezt tudja. Az ajtó előtt nincs is semmi, vagyis nem hagyott semmit sem előtte, és valóban látni sem lát semmit, viszont érez. Ott érzi a figyelőt. Az ajtóban, mintha nem merne belépni, hisz nem kapott rá engedélyt, így türelmesen várakozik, bejöhet-e. Nem, nehogy bejebb gyere. Az érzés távolodik, és Anna kíváncsian ül fel az ágyában. Elment. Csalódottságot érez és szomorúságot. Mintha kedvenc játszótársa hagyta volna el. Reggelre a történtekre az éleple terül, vagyis inkább az új nap, és lázas jövésben is kiszorítják tudatából az éjszaka élményeit, s azok jelentőségétől fosztottan hullanak a mélybe. Barátnője, Klára, fekete szalaggal a hajában jött reggel iskolába, s a tanítónéni kérdésére, hogy történt-e velemi a családjukban, szaporán bólogatni kezd. Tegnap este meghalt a nagymamám. Ó, a tanítónénén látszik, hogy őszintén megdöbben. Részvétem, Klára. Nagyon szomorú lehetsz. Ez az a nagymamád, aki veletek lakott? Klára tovább bólogat. Anna pedig hátrafordul, de fürkész tekintete nem lát szomorúságot Klára arcán. Sőt, mintha mély nyugalom áradna belőle. Klára a pad alá nyúl, és aprót ránt Anna kötény szalagján. Szünetben mesélek, szűrődik ki a mondat összeszorított fogai közül. A nagy szünet visongása három utcányira is elhallatszik, s a házak ablakai sorban csukódnak meg. Lakói úgy ítélik, eleget szellőztek mára. A lányok golyóstóra fonódott ujjai lepkeszányként nyílnak, s az ujjakra hurkolódott madzak különböző alakzatokat ölt, a fiúk padalágémberedett lábaikból labdába száll a feszültség. Az udvaron nagyanyüskés mozgás. A gesztenyefa körül a kicsik fokócskáznak, egérlapnak a falet kijelölve, s már csendül is a macska éneke. Egér, egér, ki a házból? Most jövök a kávéházból. Ha nem jössz ki háromra, te leszel a fogócska. Hus! A számolás meg sem várva, a szélrózsa majd minden irányába futnak az egérkék, egy pucakosabb futás közben kenyeret majszolva, ám pórul jár, mivel figyelme őrlőfogai és csattogó lábai között megoszlott, s hopp, már utol is érte a kandúr. Te vagy a fogócska, kiáltja, s menekül, nehogy a mogyorókrémes ujjak visszatestálják rá a macskaságot. Klára az iskola háta mögé, a málnabokrok közé húzza Annát. Éjjel láttam a nagymamámat, árad az öröm a hangjából. Azt, aki meghalt? Igen, és élt, vagyis már halott volt, de élt. Hogy? Anna értetlen tekintete láttán Klára újra kezdi. Amikor meghalt, nagyon szomorú voltam. Tudtam, hogy beteg, és sokszor mondta, hogy egyszer majd el fog menni. De ne féljek, mert fentről is szeretni fog. De én ilyenkor a szájára tapasztottam a kezem, és azt mondtam, nem jövök át hozzá többet játszani, ha butaságokat beszél. Nagyon jó játékokat tudottam, csillant fel Klára szeme. Meg tök vicceseket énekelt. A tücsköset ismered? Anna tagadóan rázta a fejét, Klára pedig rázendít. Zölderdőben a tücsök házasodni készül, ölelgeti a legyet, kéri feleségül. Na 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 többit azt elfelejtettem. Ők ilyeneket énekelgettek gyerekkorukban az árokparton, amíg a libákat őrizték. Meg egy csomó ruhát vartunk a babámnak. Nagyon tündik is tűrszoknyát vart neki. És most mi van vele? Vett véget Anna a szóüzönnek. Ja, hát csak az, hogy este meghalt, és mindenki nagyon szomorú volt. Anya sírt is. Én pedig bementem a szobámba, és azt kértem, hogy ha valóban vigyáz rám föntről, akkor jöjjön le hozzám. És? Nem történt semmi. Lefeküdtem, viszont éjjel arra ébredtem, hogy egy hófehér fény van az ágyam fölött. Egy fény, kerekednek Anna szemei. Igen, és a fényben hirtelen nagy arca jelent meg. Mosolygott, és azt mondta, szeret. És hogy nagyon jól van, a lába se fáj már, pedig a gyógyszereit itthon hagyta. Angyal lett. Angyal? Igen. Anna eltöprengett. Lehet, hogy őt is angyal látogatja? El is határozta, hogy ha legközelebb jönne, nem lesz olyan félős, és megkéri, hogy nyugodtan lépjen be a szobájába.
Szép álmokat! Esti mese a Halas Rádióban.